schiaccio scuro e spigli más così si schiaccio
mindannyian olyanok vagyunk itt, szerintem velem az élemet is szeretnénk nagy dolgokat tenni a rövid kis életünk alatt. És azt kell, hogy mondjam, hogy igazán nagy dolgokat, amik az emberek szemében nagy dolgok, kevesen fognak tenni a környékben szerintem. Én mindig olyan áhítattal néztem azt, mint hát nem olyan régóta YouTube-ozunk egy 10 éve, rátaláltam arra, sok videót meg lehet nézni, mikor Martin Luther King felolvassa a híres beszédét. Van egy álmom, így kezdődik, ugye? Van egy álmom, hogy majd a fehérek és a feketék együtt fognak, egy iskolába járnak, stb. Stb. És nagyon híres az a beszéd. Aztán később lelőtték Martin Luther King, ugye? Egy számomra mindig egy felemelő volt hallgatni, hogy az ember egy olyan dolgot ki mert mondani, meg mert tenni a maga korába, amit senki más nem mer megtenni. Amit egyszerűen senki, amire senki másnak nem volt bátorsága, vagy senkinek nem volt mensze. És amikor olvastam Ezékiás könyvét, és készültem hozzátok egy igei gondolatokkal, azt láttam meg, hogy Ezékiás ugyanilyen ember volt. Nagy dolgokat tudott megtenni az ő életében. Azon kevesek közé tartozott Ezékiás, aki igen nagy dolgokat megtett az ő életében. Nézzétek csak meg, hogy mi? Ide amit felolvastam, abban ez van írva. Megszüntette az álmodozó halmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette azt a részkígyót, tudjátok, amit amikor Mózesék vándoroltak a pusztába, ő kellett készíteni Mózesnek, és aki rátekintett, az meggyógyult. Hát ez idővel báványá lett a népnek, és már a részkígyót kezdték imádni, és azt mondta, ezért jársak, nem a részkígyót kell nekünk imádni, hanem Isten, aki jelképez, vagy akire mutat, ez egy részkígyó. Óriási dolog volt ez, hogy kivágatta a szent fákat, ledöntötte a szent oszlopokat, összetörte az áldozó oltárokat, ezt a bávány kígyót, amit évszázadok óta tiszteltek, csomagoltak, őrizgettek a zsidók, szokta magát összetörhet, az beszólt a patakba az egész. Miért volt ez óriási nagy dolog? Látszólag nem olyan nagy, de ugye néhány gyerek megtenni. Azért, mert körülött senki nem csinált ezt. Senki nem csinált ezt, hanem minden körülött, a zsidó körülötte levő népek, mindegyik báványt imádott, szent oszlopokhoz járult, szent fák alatt paráználkodtak, és mindegyiknek megvolt a maga bávány istene. Senki nem volt a környező népek között, aki más csinált volna. És Júda királya, Ezékiás volt az egyetlen, aki a hatalmas nagy tengerben egy szigetként azt mondta, én mást fogok csinálni, én azt fogom csinálni, amit a mennyei atya kér tőlem. Én neki fogok szót fogadni. Hát mikor könnyebb jót tenni? Akkor könnyebb jót tenni, mikor mindenki azt csinálja, vagy pedig akkor könnyebb jót tenni, mikor senki nem csinálja. Egyértelmű a válasz. Akkor könnyebb, sokkal könnyebb a jót tenni, mikor körülöttünk mindenki a jót teszi. De amikor körülöttünk senki nem teszi a jót, akkor bizony nagyon nehéz a jót tenni. Amikor körülöttük azt látjuk, hogy senki nem hisz Istenben, amikor azt látjuk, hogy körülöttük egészen másképp gondolkoznak a kereszténységről, amikor azt látjuk, hogy körülöttük azt mondják, hogy hívő vagyok, keresztény vagyok, a szájukkal mondják, de a cselekedetei egyáltalán nem azt tükrözik, teljesen más az, amit élnek meg, amit beszélnek, nagyon nehéz akkor hívőnek lenni. Mert ilyenkorban élünk. És azt mondom, hogy testvérek, hogy Ezékiás király azért volt nagy király, mert ilyen korban mégis mert Istennel járni. Mi volt ezeknek a tettének a hátterében Ezékiásnak? Hogy volt erre képes? Ha tovább olvassuk az igét, megkapjuk rá a választ. Bízott az Úrban, Izrael Istenében. Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta az ő parancsolatait. És fellázott Asszíria királya ellen, és nem szolgálta őt. Ez volt Ezékiásnak a rejtett élete. Az, hogy összetörette a szent fákat, meg a bávány ért kígyót teljesen összezúzatta, meg az oltárokat is összetörette, ez mind csak a külső látszat volt. A lényeg nem ez volt. A lényeg a szívben volt, az ő elrejtett emberek. Csak ezek a versek, amiket felolvastam nektek, ez mutatja a szív elrejtett emberét. Ezékiásnak milyen volt a szíve? Nézzétek csak meg! Bízott az Úrban! Bízott az Úrban! Mit jelent az Úrban bízni? Tudjátok, mit jelent az Úrban bízni? Három dolgot jegyeztem fel magamnak, mikor ide hozzátok készültem. Bízni az Úrban azt jelenti, elhiszem, hogy amit Isten mond, az igaz. A Biblia Isten szava. Elhiszem, hogy amit Isten mond, az igaz. Ez jelenti azt, hogy bízok az Úrban. És tegyétek fel a kérdést, bíztok az Úrban? Elhiszitek, hogy a Biblia Isten szava? Mit jelent még bízni az Úrban? Elhiszem azt, hogy ami Istenről ki van jelentve a Biblia, hogy milyen Isten, az is igaz. Ha a Biblia azt mondja, hogy Isten szeret, akkor Isten szeret. Ha a Biblia kijelenti azt, hogy Isten jó, akkor hiszem azt, hogy Isten jó. Ha a Biblia azt jelenti ki, hogy Isten igazságos és ítélni fog, akkor ezt is elhiszem. Mit jelent még bízni az Úrban? Azt jelenti bízni az Úrban, hogy elhiszem azt, hogy bármit tesz Isten, bármit tesz Isten a mi életünkben, akár jót, akár rossz, az isteni cselekvés. Tehát tökéletes, nem kell hozzátenni semmit, nem lehet abból elvenni semmit, és minden egyes cselekedetét az ő isteni jósága és szeretete indít. Ezt jelenti szerintem bízni az Úrban. És feltehetjük a kérdést, hogy bízunk-e így az Úrban. Nézzétek csak azt már, milyen volt még a belső embere, ezért csak azt mondja a Szentírás, hogy ragaszkodott Istenéhez, nem tért el tőle, és föllázadt Asszíria király ellen. Lássátok azt, hogy amikor Ezékiás élt, már jó ideje a zsidó országra két részből áll, ketté szakadt. Északon volt az izraeli állam, délen volt a júdai állam. Északon az izraeliek hát félig meddig elkeveredtek a következő népekkel, többnyire gonosz királyai voltak, délen, ahol Ezékiás is király volt, többnyire jó királyai voltak, és jobban megmaradtak az Úr félelmében. És képzeljétek el, hogy délről Ezékiás végignézte a saját életében az északi ország pusztulását. Megdöbbentő dolog. Megdöbbentő dolog az, hogy ott van Ezékiás Júdában, ott ül Jeruzsálembe, és sorra kapja a híreket, hogy a hatalmas asszír birodalom, amiről tanultak is az iskolában gyerekek, az megállíthatatlanul terjeszkedik. De az ő terjeszkedése nem akármilyen terjeszkedés, nem csak olyan, hogy elfoglalja a területen lévő embereket, meg országokat, és aztán ott hagyja őket. Nem. Az elfoglalt népeket és nemzeteket megszünteti. Megszünteti létezni asszír birodalom az elfoglalt nemzeteket és népeket. Hogyan szünteti meg? Nagyon okos módon. Amit elfoglalt, onnan az embereket szépen elszállítja a saját maga birodalmába, ott pedig azok az emberek menhetetlenül be fognak olvadni az asszír birodalom kultúrájába, nyelvébe, mindenébe. Egyszerűen akiket ők bekebeleztek, azok a nemzetek megszűntek létezni. És látja ezt Ezékiás Júda királya, hogy mi történik, látja, hogy egy csepp a tengerbe, egy kis szigetecske a tengerbe, látja, hogy senki nem tud ellenállni asszír királynak. És nézzétek meg, mit mond róla a Szentírás. Ennek ellenére mégis az élő Istenhez ragaszkodott. Ennek ellenére nem tért el Istentől. Ennek ellenére még az asszírok ellen fel is lázadt, úgyhogy nem fizetett nekik adót. Azt írja róla a Szentírás, hogy Isten minden útjával szerencsésé tette őt. Amikor látta Ezékiás, hogy viszik el az északi országból lévő testvéreiket, az izraelieket Asszíriába, akkor végig gondoltak, és mikor jön rá majd mindez? 8 év kellett hozzá. 8 év eltelt. Mikor már elvitték az északi zsidókat Asszíriába, 8 év múlva megjelentek Jeruzsálem alatt is az asszírok, és körbevették a várost. És tudjátok, hogy mit látunk a Szentírásban? Azt látjuk, hogy mikor megjelentek az asszírok, Ezékiás hol találjuk meg ebben az időben? Isten házában imádkozzunk. Tehát elmegy és Ézsaiás profétától egy üzenet a király, és azt mondja, ne aggódj, ezek vissza fognak menni. Tényleg visszamentek az asszírok Jeruzsálem alól. De kapott egy másik hírt, hogy megint vissza fognak jönni. Tudjátok, mi hol találjuk megint Ezékiást, mikor halljuk az asszírokról a hírt? Megint Isten házában halljuk, látjuk őt, hogy imádkozik. Minden esetben, amikor rossz hírt hall Ezékiás király, mindig ott találjuk Isten házában, és láthatjuk, hogy ő imádkozik.
Ezékiás tudta, hogy egyszer ő is sorra fog kerülni. Igaz, hogy először az asszírokat vitték, vagyis először az északiakat vitték el fogságba, de tudta Ezékiás, hogy ő is sorra fog kerülni. Tudjátok, testvérek, ti is egyszer sorra fogtok kerülni. És amikor az ember tudja, hogy sorra fog egyszer kerülni, a próbában az nem jó érzés. Pontosan vissza tudok emlékezni, amikor gondolkoztam ezeket, arra, amikor elsős főiskolás koromban először mentem főiskolai trombita versenyre. Emlékszem, Debrecen ott voltam az egyetemben, a nagy terem, hát ugye ott van a kulisszága, ahol a művészek bemennek a színpadra, azt nem látja a közönség csak azt látja, hogy bemegy a színpadra egy mosolygós fiatalasszony, vagy egy fiatal ember, és akkor eljátsz a dolgai. Azt, hogy mi történik ott hátul a színpad mögött az ajtónál, azt senki nem látja. Én mikor oda csöppen láttam, hogy a főiskolások mit csináltak. Lehajoltak, fújtottak, vették a levegőt, valaki ide-oda járkált, valaki nyomogatta a bilegyit, valaki megy a kottát nézte, teljesen idegben voltak, aztán kinyílt az ajtó, belépve, mint hogyha semmi nem történt volna a színpalak mögött, kellett neki már produkálni. És láttam azt is, amikor kijönne, lerakja a szék, na hiszen, soha többet nem fogok trombitálni, és ment. Aztán láttam olyat, hogy megmutattam nekik. Láttam mindezt. És akkor ott voltam elsős főiskolás, és néztem, holnap én leszek a soron. Holnap én következek. Én vajon mit fogok mondani? Tudjátok, mikor sorra tudja az ember, hogy sorra fog kerülni, az egy félelmetes dolog. És a szívében érzi, hogy hát itt valaminek, valami tenni kell, erre fel kell készülni. Talán már éreztétek úgy az életetekből, hogy mi már voltatok a soron. Titeket valamikor már megpróbál Isten. Titeket valamikor már egy kicsit elővett az élet. Egy kicsit megnézték, hogy mi van a szívetekben, sorra kerültetek. És talán most is azt érzitek, hogy most vagyok soron az életemben. Most vagyok éppen soron. Mert nem bírok megküzdeni egy problémával. Mert nem bírok valamint túllépni. Egyszerűen magamból nem tudok kivetkőzni, nem tudok megváltozni. Tudom, hogy meg kellene, de nem tudok is. Érzem, hogy soron vagyok. Érzem, hogy ki vagyok jelenleg. De ha ezt se érzitek, hogy most vagytok soron, akkor ne gondoljátok azt, hogy nem kerültök majd egyszer sorra. Minden ember sorra kerül egyszer. Minden ember sorra kerül egyszer. Ez a tábor, ez ezért van, amiben itt vagyunk, hogy készüljünk erre, hogyha sorra kerüljünk egyszer. Ezért vagyunk ebben a táboron, hogyha azt érezzük, hogy sorra kerültünk, akkor ugyanazt tudjuk tenni, mint Ezékiás. Nézzétek meg, hogy mit olvastuk a 19. részben. Ezékiás átvette a levelet, ez az asszír király levele, aminek fenyegette meg, gyalázta az ő istenét, elolvasta, fölment az úrházába, és kiterítette azt az istenét. Tudjátok, ezért vagyunk ezen a héten. Ennek ez az értelme. Aki életetek levelét kiterítette Isten előtt. Ha sorra vagytok kerülve, azt érzitek, hogy most vagytok soron. Az élet, Isten elővet titeket, és soron vett titeket, most ti vagytok a próba alatt, akkor azért. Ha még nem vagytok a próba alatt, akkor azért. Mert sorra fogtok kerülni, és vegyétek elő ezen a héten a ti szíveteket. Ugyanúgy terítsétek ki Isten előtt a szíveteket, mint ahogy Ezékiás király kiterítette azt a levelet, amit a vádló asszír király is kiterített. Egyszerűen ezért vagyunk itt. Mondjátok el Isten előtt ezen a héten, hagyjatok időt arra, hogy elcsendesedjetek. Itt nem kell menni sehova. Itt adják az ételt. Eddig nagyon jó volt. Bízunk benne, hogy ezután is így lesz. A gyermekek annyira nem fognak bennünket lekötni. Ez a hét ez azért van, hogy a sorra kerülünk, vagy a sorra kerültek, a szívükkel tudjanak foglalkozni. És vegyétek elő, és Istennek mondjátok el, Uram, ezek a dolgok vádolnak engem. Ezek ellenem, hogyha ezekre a dolgokra gondolok, olyan, mintha egy fegyveres ember áll a velem szemben, és fenyegette engem. Mondjátok el Isten előtt. Mondjátok el azt, ha nem tudtok megváltozni. Mondjátok el azt, hogyha nem értetek dolgokat. Hogyha egyszerűen nem tudtok hinni dolgokban, ha megrendült a hitetek. Mondjátok el. Ha elfogadtok tőlem egy tanácsot, ne vegyétek elő a telefonokat. Ha elfogadtok tőlem egy tanácsot, sem láttok ott azon kívül, Szerpavra kitár. Sem semmilyen kommunikáció, ilyenfajta kommunikációs eszköz nem használjátok ezen a héten. Itt megtehetitek, otthon nem tehetitek meg. Nem tehetitek meg. Egyszerűen ilyen világban élünk, nem tehetitek meg. Ebben a faluban nincsen bolt, képzeljétek el. Ebben a faluban évekig nem lehetett telefonálni. Fantasztikus hely. Fantasztikus hely, képzeljétek el. Használjátok ki ezeket az adottságokat. Isten ezért szánta. Ez egy eldugozzú. Ilyen helyre menekültek a háborúba az emberek. Ilyen helyre menekültek a svájci alkotóban, meg Szerbiában, meg Bulgáriában a hívők, amikor üldözték őket. Pontosan ilyen kis eldugott falvakban. Ne találják meg őket. Nekünk most nem kell azért menekülni, hogy a hitünkért üldöznek minket. Minket a világ ezerrel akar megtölteni a fejünket, az agyunkat, hogy úgy éljél, úgy gondolkozzál, ahogy ő mondja. Képzeljétek el a hétet. Be kellett mennem még pénteken délután az iskolába, hogy megcsináljak egy kurzust az elektronikus naplóval kapcsolatban. És akkor láttam az elektronikus naplót, hogyan kell vezetni, és végig mondták, hogy mennyire fantasztikus, mennyire jó. Én csak azt láttam, hogy hány ezer ember ölhetett vele, hány ezer munkaórá, hogy egy fantasztikusan kidolgozott programot megcsináljon, ami teljes egészében távol áll a pedagógusok mentalitásától, ami megnehezíti az életünket, ami miatt nem megy senki pedagógusnak, hanem inkább elriasztja az embereket a pedagógus szakmától, és ilyennek kellett töltenem az időnek. Számítógépet kellett néznem. Hozzatára. Képzeljétek el. Ezért mondtam el nektek, mert a világ ezt akarja. Azt nézzétek egész életetekben. Arra figyeljetek. Csak gyorsan kapjátok az információkat. Tudjátok, hogy miért stresszes a mai társadalom? Tudjátok, hogy miért vannak annyira bélbajjal, meg miért lesznek annyira lelki betegek? Azért, mert rengeteg információ jön rögtön, és azonnali válaszokat várnak. Feregnek az információk, és nem engedik meg, hogy ne kapjál információt, és ne reagáljál rá. Ha nem csinálsz ebben, menthetetlenül lemaradsz. Egyszer azt mondta Cseri Kálmán, de életlen maradsz. De életlen maradsz. Ez a hely, ez ilyen hely. Tudjátok, hogy mit javaslok nektek? Ez nem törvény, ez nem bányoki szabályzat. Minden nap vegyél elő egy zsoltát. Válasz ki egy zsoltát a Bibliából. És tanulmányozz. Olvasd el ennyire. Olvasd el ebéd után. Azt az egyet. Ne menjél mások zsoltára. Olvasd el este. És gondolkozz az a zsoltára. És minden nap egy zsoltára gondolkozz el. Tűzd ki magadnak, hogy előveszel egy új szövetségi levelet. Fél óra alatt el lehet olvasni, a hosszabbakat körülbelül 1 óra 10 perc alatt el lehet olvasni. Ennyi új szövetségi levél. Egyetlen egy új szövetségi levelet tanulmányozzál. Válaszd ki, akár üsd a hasadra. Olvasd el többször, elmélkedj a szavakon, miért írta, kinek írta, mit mond Istenről, mit mond róla. Használd ki erre ezt a hetet. Pál apostol azt mondja az Efezusi levélben, álljatok meg fel. És öltözzétek fel az Isten fegyverzetét. Egy katona a frontvonalban nem tud csak úgy leállni, és ő rendbe hozni a hacukáját, megigazítani az övét, meg a puskáját. Ha szorítja az ő, szorítani fogja, mert lövik hátulról meg előről. Hogyha rosszul áll a puskája, akkor végig a hátából lesz a puskának a fogókája, és úgy fog futni a frontvonalon. Nem tud megállni, nem lehet megállni. Hogyha az ásod rosszul rakta be, hogyha a kulacson nincs teljesen megtöltve vízzel, az úgy lesz, a fronton nem lehet megállni. Ez nem a fronton. Meg lehet állni. Meg lehet húzni a bakancsnak a fűzőjét, az evangélium hirdetésének a készségét. Itt meg lehet igazítani a romanfűzsavot, ami az ötösség reménysége. Itt fel lehet venni a páncélet, meg lehet igazítani, amiről azt mondja Pál, hogy valami megigazulás páncélja. Fel lehet venni a hit kardját, hit pajzsát, meg az igazság beszélét a kardot. Tegyétek meg ezen a héten. Nagyon fontos. Ma a szűrőség szavát halljátok. Ma, amíg tart ez a távol, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma lehet ezt megtenni. Ezen a héten lehet ezt megtenni. És azt ne felejtjétek el, hogy a Biblia nem ismert volna. A Biblia azt mondja, most. Most van a cselekvésének. Nagyon-nagyon erőkkel fontolóra. Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Szeretném még egyszer a szívemet helyezni. Ezékiás királynak volt egy belső élete, és ez egy ilyen királyi sorra kerül. Legyen belső életetek, és ne felejtjétek el azt, hogy egyszer lehet, hogy sorra fogtok kerülni. Egyetlen egy verssel szeretném bezárni nektek a igét, Tituszban hirdette Pál apostol. Azért vagy fel a Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt dolgokat. Vannak olyan dolgok, amiket csak itt lehet rendbe hozni. Valamihez nem kell intézkedni, valamihez nem kell sűrögni, forogni. Vannak olyan elintézetlenül maradt dolgok, amihez csak kell. Egyedül lét kell, sétálgatás kell, gondolkozás kell, túrázás kell, testvéri közösség kell, elszabadulás kell. Nagyon használjátok ezt az évet. Legyetek éberek, és örüljetek ennek a isteni lehetőségnek.